Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Király István Dániel. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Először arról hallhatnak, hogy Magyarország ígéretet kapott, hogy addig nem vezetnek be semmilyen változtatást Ukrajnában a magyar kisebbség oktatásában, amíg nem születik meg az Európa Tanács Velencei Bizottságának állásfoglalása, mondta az Inforádiónak az emberi erőforrások minisztere, miután tárgyalta az ukrán oktatási és külügyminiszterrel Kijevben. Szabó Gergő kérdezte Balogh Zoltánt.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy az ukrán fél nyilvánosra tette és megerősítette, hogy addig semmilyen változás nem lesz a magyar oktatási rendszerben, amíg a törvény alkalmazásáról meg nem születik az úgynevezett végrehajtási törvény, és ez a végrehajtási törvény egy olyan konzultációs folyamatnak az eredménye kell, hogy legyen, amit Magyarországgal, illetve a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetséggel folytatnak. Tehát ez egy fontos dolog, hogy addig nem történik változás. Ők persze biztosítottak engem arról, hogy az anyanyelvi oktatáshoz való jog nem sérül, mi ezt nem így látjuk. Abba állapodtunk meg, hogy természetesen a Velencei Bizottságnak a jogi állásfoglalása az mérvadó lesz ebben az ügyben. Mi más nemzetközi fórumokat is megkerestünk, hogy ítéljék meg, hogy milyen módon sérülnek kisebbségi jogok itt Ukrajnában. Ez a kérdés nyitva maradt, illetve ebben eltérő az álláspontunk. Ha nem a magyar oktatásnak a rovására beszélünk arról, hogy hogyan lehet növelni az ukrán államnyelv oktatásának a hatékonyságát, akkor mi erre készen állunk. Elsősorban természetesen azoknak a javaslatoknak és érdekeknek az alapján, ami a kárpátaljai magyaroké, mert ami azt elmondtam itt többször, hogy ami jó a kárpátaljai magyaroknak, az jó Budapestnek, nekünk nincsenek külön érdekeink ebben az ügyben.
Petro Poroshenko ukrán elnök arról beszélt, hogy Kijev azon lesz, hogy az új oktatási törvény ne sértse az Ukrajnában élő román közösség jogait az anyanyelvű oktatáshoz, akkor erre számíthat a magyar kisebbség is?
Ezt az ígéretet kaptuk, ezek most szavak, amiket én mindaddig, amíg az ellenkezője nincs, addig természetesen komolyan veszek. Minden azon múlik, hogy amikor ebben a konzultatív testületben, amit létre fogunk hozni hamarosan, elkezdjük a konkrét munkát, ott milyen javaslatok születnek ukrán részről, és hogy ez elfogadható-e a magyar kisebbség számára.
A törvényt nemrég elfogadták, az ukrán elnök alá is írta, akkor tulajdonképpen itt majd folyamatosan konzultálnak, megnézik azt, hogy a gyakorlatban milyen hatást vált ki a magyar közösség számára ez a törvény.
Fordítva, tehát azt ígérték, hogy persze most nem tudják ezt hatályon kívül helyezni, mert elfogadták, hogy alapvetően ezt szeretnénk továbbra is, de hogyha azt mondják, hogy a kormány addig nem hajtja végre ezt a kerettörvényt, ők kerettörvényt nevezik, amíg meg nem egyezünk a végrehajtási részében, akkor nekünk azért ez egy komoly ígéret, hogyha nem sikerül megegyezni a végrehajtási részében, akkor természetesen tovább folytatjuk a tiltakozást, illetve azt a küzdelmet, amit a kárpátaljai magyarok érdekében folytatunk. Az ukrán nyelv szempontjából is azt az iskolarendszert, amit egyébként ma jelentős részben, ezt ne felejtsük el, a magyar állam tart fönt. Hát mi milliárdokat költünk az itt élő magyaroknak az oktatására, de cserébe elvárjuk azt, hogy ne sérüljenek a jogaik.
Itt az elmúlt hetekben ugye nagyon fagyos volt a viszony a két ország között emiatt, a törvény miatt.
Vagy forró.
Forró, igen. Most azért túl vannak egy kormányközi tárgyaláson tulajdonképpen. Most mennyire optimista?
Ez nehéz ügy, mert úgy látom, hogy egyszerre akar megegyezni az ukrán fél, meg olyan nagyon azért engedni se akar. Tehát itt majd mondom, az ördög a részletekben van, hogy tesznek-e olyan javaslatokat, amelyek valóságos garanciát jelentenek arra, hogy nem csökkennek, nem zsugorodnak a kisebbségi oktatáshoz való jogok itt Kárpátalján. Tehát azt tudom erre mondani egy nagyon óvatos optimizmussal, hogy meglátjuk.
Balogh Zoltánt az emberi erőforrások miniszterét hallották. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna megsérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban foglaltakat az elfogadott nyelvtörvénnyel. Szijjártó Péter szerint ezért ezt is napirendre kell tűzni az Európai Unió Ukrajna társulási tanácsának decemberi esedékes ülésén. Németh Zoltán összeállítása.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kisebbségi jogok az európai jogok legfontosabb eleme. Szijjártó Péter az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei tanácskozásának szünetében azt mondta, az Ukrajnában élő magyarok emberi jogait sérti a kijevi nyelvtörvény.
Tehát legyünk már tisztában azzal, hogy annak, amit ők mondanak az ukrán nyelv tanításának fontosságáról, semmi köze nincsen kisebbségi nyelveken való oktatáshoz.
A magyar tárca vezető a luxemburgi tanácskozás szünetében azt hangsúlyozta, meg kell alkotni egy rendszert az ukrán nyelv tanítására, de az elfogadott jogszabály jogokat vesz el. Előbbiben még a kárpátaljai magyar szervezetek is a kijevi kormányzat segítségére tudnak lenni.
És ennek a törvénynek a nyomán 71 magyar iskola működése fog ellehetetlenül. Ennek a törvénynek a nyomán a 71 magyar iskolában jelenleg kizárólag magyarul tanító oktatóknak ukránul kellene tanítani.
Szijjártó Péter rámutatott, egy Ukrajnával való tárgyalásnak az lehet a feltétele, hogy az oktatási törvény kisebbségekre hátrányos részeit visszavonják.
Tehát szeptember 8-ára az az elvárásunk, az EU-Ukrajna társulási tanácsülésen az EU tűzde napirendre azt a helyzetet, hogy Ukrajna az új oktatási törvénnyel megsértette az EU-Ukrajna társulási megállapodást. Ennek van egy leírt metodikája, hogy a társulási megállapodás megsértése esetén milyen módszerrel szükséges a társulási megállapodás helyreállítása.
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter múlt heti Szijjártó Péterrel közös sajtótájékoztatóján azt mondta, nem az emberek ellen irányul az új ukrán oktatási törvény, hanem azt szolgálja, hogy minden állampolgár érvényesülni tudjon Ukrajnában. Ha egy ukrajnai állampolgár nem beszél jól ukránul, sok lehetőségtől esik el, tette hozzá a politikus. Németh Zoltán, Inforádió 88,1.
Inforádió 88,1. A tárgyilagosság szerethető.
Minden idők legkeményebb szankcióit hozza meg az Európai Unió Észak-Koreával szemben. A 28-ak külügyminisztereinek luxemburgi tanácskozási szünetében Szijjártó Péter azt mondta, az országot egy őrült kommunista diktátor vezeti, aki az egész világot veszélyezteti. Németh Zoltán összeállítása.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország álláspontja mindig is világos volt Észak-Koreával összefüggésben.
Mi álláspontunk szerint egy őrült kommunista diktátor vezeti Észak-Koreát. A ország biztonsági fenyegetés jelent az egész.
Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek hétfői luxemburgi tanácskozásának szünetében tartott telefonos konferencia beszélgetés keretében adott nyilatkozatában azt mondta, a tavalyi dél-koreai látogatása során is jelezte, Magyarország szorgalmazza, hogy az Európai Unió az ENSZ biztonsági tanácsa által elfogadottakon túl is foganatosítson szankciókat Pjöngjannal szemben.
Teljes beruházási tilalom szerepel előttük fekvő javaslatban, teljes olajembargó szerepel előttük fekvő javaslatban, és azt kezdeményezzük, hogy az észak-koreai fegyverkezési programot támogató vendégmunkások alkalmazásának vessük véget az Európai Unió területén, és ez a szankciós csomag javasolja, hogy 15.000 euróról 5.000 euróra csökkentjük a jóváhagyásra kötött transzferek nagyságát.
A magyar tárcavezető megjegyezte, a bejelentett lépések az Európai Unió által valaha elfogadott legkeményebb szankciók. Németh Zoltán, Inforádió 88,1.
A kínai elnök 3,5 órás beszédben ismertette elképzeléseit a következő 5 éves ciklusára a kínai pártkongresszus nyitónapján. Xi Jinping az állami vállalatok és a kommunista párt megerősítését ígérte, miközben a gazdaság terén a külföld felénnyitás folytatásáról, a határon túli cégek számára igazságos állami hozzáállásról beszélt. Salád Gergely sinológus úgy véli, a beszédből ismét kiderült, a kínai elnök az elmúlt évtizedekben kialakult szokásoktól eltérően nem szeretne teljesen visszavonulni második ciklusa után.
Nagy meglepetések nem voltak, csak azokat a sajátosságokat, amik így feltűntek a Xi Jinping kormány alatt, talán még hangsúlyozottabban kiemelte a beszédében, tehát a pártvezető szerepe, a kínai nagyhatalmiságnak a helyreállítása, a 2050-ig való nagy céloknak az újra megfogalmazása, ezek mind olyanok, amik már feltűntek korábban is itt, de most is szépen össze voltak szedve egy 3,5 órás beszédben, azért sok mindenről lehet beszélni, és végül is új dolgokat nem mondott, de struktúráltan megmondta, hogy milyen irányba fog menni Kína a következő 5 vagy akár 40 évben.
Valóban ő egy váltást jelenthet-e a következő 5 évben, vagy a következő ciklusában? Vannak olyan elemzők, akik azt mondják róla, hogy úgy szeretne hatalmon maradni, mint Vlagyimir Putyin, tulajdonképpen határozatlan ideig, illetve, hogy ő magát Mao Tse-tunggal és Deng Xiaopinggel egy szintre szeretné emelni, tulajdonképpen a harmadik atya, harmadik vezetője szeretne lenni ennek az országnak, aki jelentős hatást tett Kína jövőjére.
Nyilván arról nem volt szó a beszédben, hogy ő Xi Jinping személyesen 2022 után is szeretne befolyásos politikus maradni, de azért a sorok közül azt olvashatjuk ki, hogy nem 5 évre tervez. Most, hogy konkrétan hogyan tudja megőrizni a befolyását, erre sokféle forgatókönyv van. Az a lehetőség, hogy 2022-ben, tehát a most kezdődő ciklusa lejárt, akkor a szokásoknak megfelelően elmegy nyugdíjba, és újságolvasással, meg horgászással tölti az idejét, az gyakorlatilag kizárható. Az eddigi politikája nagyon nem erre mutat. Intézményes hosszabbításnak a pártban, tehát annak, hogy ott még egy-két vagy akár több ciklusra a pártfőtitkárnak, vagy esetleg pártelnöknek, ilyen tisztség most nincsen, de helyreállítatják, megválasztják. Nincsen jogi akadálya, az állami titulusoknál van ilyen, tehát államelnök nem maradhat két ciklusnál tovább, de a pártban akár élete végéig maradhat. Szóval még csak azt sem kell neki eljátszani, mint annak idején Putyinnak és Medvegyevnek, hogy helyet cserélnek. Szóval akár a pártvezetője maradhat. De nem biztos, hogy erre szükség van, hiszen a kínai politikai rendszer az úgy alakult ki az elmúlt évtizedekben, hogy egy visszavonult vezető az jóval az ő formális titulusainak a megszűnése után is megmaradhat valódi vezetőnek, tehát megőrizheti a befolyását. Gondoljunk csak Deng Xiaopingre, aki egyébként soha életében nem volt első számú vezető, nem volt ő pártelnök, vagy miniszterelnök, vagy államelnök, mégis egyértelműen hozzáköthetők a 80-as, meg a 90-es évek, sőt bizonyos szempontból még a 2000-es évek is, amikor az által a kinevezett emberek vezették Kínát. Xi Jinping, tehát még az is lehet, hogy úgy meg tudja hosszabbítani a hatalmát, hogy 2022-ben hivatalosan visszavonul, csak a gyakorlatban nem vonul vissza.
Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetőjét hallották. Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban.